Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! A következő percekben két témával várom Önöket. Először arról lesz szó, hogy még mindig Budapesté az egyik legmegfizethetőbb lakáspiac a régiós fővárosok közül. Ezt követően az irodapiacról jelentkező kihívásokról beszélgetünk egy üzemeltetővel. Kérem, tartsanak velem!
Merre tart a lakáspiac?
És most arról, hogy bármennyire is megfizethetetlennek tűnnek a budapesti ingatlan árak, még mindig Budapesti az egyik legmegfizethetőbb lakáspiac a régiós fővárosok közül, legalábbis az ingatlan.com legfrissebb összehasonlítása szerint. És erről fogunk beszélgetni a következő percekben Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével. Szervusz, Laci!
Kérlek, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Jó hírnek tűnhet egyébként, hogy valóban ilyen megfizethető a többi fővároshoz képest, bár lehet, hogy a többi fővárosban megfizethetetlenebb, vagy csak a magyar bérekhez képest?
Valóban, amikor valaki most ingatlan keresőként ellátogatott a hirdetési portálunkra, akkor azzal szembesülhetett, hogy horrorisztikus árba kerültek a budapesti ingatlanok. Ezt egyébként alátámasztja az ingatlan.com márciusi lakásárindexe is, ami arra utal, hogy Budapesten éves összevetésben 18%-os áremelkedés történt, és ezért egy picit kitekintettünk a régió fővárosai körében, hogy mi a helyzet a többi főváros esetében. Itt elsősorban azokat a közép-európai országokat vettük górcső alá, ami történelmileg, kulturálisan és jogilag is hasonlóságokat mutat Magyarországra.
És akkor ezek szerint Ausztria, vagyis hát Bécs benne sincs ebben az összehasonlításban?
Bécs, én azt gondolom, és Ausztria, hogy Európában unikális szerepet tölt be, legalábbis ami a lakáspiac szerkezetét és érettségét illeti, nem nagyon összemérhető a fővárosi vagy a többi közép-kelet-európai ország lakáspiacával. Ezért mi inkább Szlovákia, Lengyelország, Csehország és Románia fővárosait hasonlítottuk össze, a budapesti lakásárakat, és egyébként ennek meglepő eredménye született, mert hiába haladták meg 2021 második fél évében a hivatalos adatok alapján is a használt társasházi lakások négyzetméter árai az 1 millió forintos lélektani határt, még mindig a régiós országok fővárosaihoz képest az egyik legmegfizethetőbbek a budapesti lakásárak.
Na jó, akkor kezdjünk a módszertannal, mert ugye az sem mindegy, hogy mondjuk mit mivel hasonlítasz össze, és mi alapján mondod azt, hogy ez a megfizethetőbb. Gondolom, vettetek egy lakástípust, meg gondolom, hogy azért a különböző lokációk is sokat módosítanak az áron.
Így van, azért, hogy az almát az almával hasonlítsuk össze, a használt 50 négyzetméteres társasházi lakások áraira voltunk kíváncsiak, és ezeket is a hivatalos forrásokból származó adatokból szedtük össze, tehát az egyes országok statisztikai és jegybanki adataiból szereztük be. Ez alapján azt lehet mondani egyébként, hogy 2024 negyedik negyedévében, ugye ez az utolsó és legfrissebb olyan időszak, ami európai szintű áttekintést enged láthatni a lakásárakkal kapcsolatban. Ez alapján azt lehet mondani, hogy forintban kifejezve, és itt egyébként az egyes devizák árfolyamét az április 11-i, tehát a múlt pénteki árfolyamon látottuk át forintra, tehát az egyes devizákban denominált ingatlan árakat forintosítottuk, és ebből az jött ki, hogy a használt társasházi lakások átlagos négyzetméter ára Prágában a legmagasabb, itt 2,2 millió forintba kerülnek ezek az ingatlanok, egy négyzetméterre vetítve. Ezt követi Varsó, 1,5 millió forintos négyzetméter ára, majd Pozsony következik a sorban, 1.360.000 forintos négyzetméter ára, és ezután következik Budapest, 1.030.000 forintos négyzetméter ára, míg a listát Bukarest zárja, ahol 850.000 forintba kerül egy négyzetméternyi használt társasházi lakás átlagosan.
Több várost is összehasonlítottatok, vagy itt kifejezetten csak a fővárosokra voltatok kíváncsiak, vagy esetleg vannak nagyvárosok, amelyeknek szintén megnéztétek az árait?
Az egyszerűség és szintén az összehasonlíthatóság kedvéért csak a fővárosokat hasonlítottuk össze, mert Lengyelország kivételével azért az a jellemző ezekre a közép-európai országok lakáspiacaira, hogy a főváros ingatlanárai meghatározóak, ezek diktálják a tempót. Mondhatni, hogy ez egyfajta vízfejűség, amin azért az elmúlt évek fejlesztései, ipari beruházásai egy picit enyhítettek még Magyarországon is, de azért a környező országok lakáspiacának a szerkezete is arra utal, hogy mindig a főváros az, ami élen jár a lakásárakat tekintve, tehát mindig itt a legmagasabbak az ingatlanárak. Lengyelország azért kivétel, mert ott nem csak a Varsó az, ami meghatározza az ingatlanárakat, és a gazdasági élet mágneseként, középpontjaként funkcionál, ott azért van 3-4 olyan nagyváros, ami több milliós lakossággal rendelkezik. Ez persze nyilván nem nehéz egy olyan országban elérni, ahol 60 milliónál is többen élnek, szemben mondjuk a magyarországi nagyságrendileg 10 milliós lakosság száma.
És az árak nominális összehasonlításánál talán beszédesebb az, hogy hol mennyit kell dolgozni egy-egy lakásért, vagyis hogyan aránylik az adott városban elérhető nettó fizetés a lakás árához.
Igen, a lakásárak abszolút értékben nehezen is értelmezhetők, nehezen is helyezhető kontextusba, ha egy ország gazdaságát vizsgáljuk. Nagyon fontos megnézni, hogy ott mennyit keresnek az emberek, mert egyáltalán nem biztos, hogy ami drágának tűnik, az valóban olyan sokba is kerül, hogyha az átlag fizetéseket veszük alapul. Ezért megnéztük azt is, szintén hivatalos adatok alapján, hogy az adott fővárosban mennyi a havi nettó átlagfizetés, vagy mennyi volt ez a havi nettó átlagfizetés 2021 utolsó negyedében, és ebből is egy érdekes lista állt össze egyébként, mert a legkevesebbet Bukarestben keresik az emberek, itt 543 ezer forint az átlagos havi nettó fizetés, ezt 10 ezer forinttal haladja meg a budapesti havi nettó átlagérték, és innentől kezdve pedig már szinte nagyságrendeket ugranak a fizetések, mert Pozsonyban már 573 ezer forint a havi nettó, és Varsóban már 700 ezer forintot közelíti meg az az összeg, amit havonta átlagosan hazavihetnek a dolgozók. A prágai fizetések vezették a közép-európai fővárosok rangsorát 282 ezer forinttal. És ebből már ki is jön az az arány, hogy hol mennyit kell dolgozni egy 50 négyzetméteres használt lakás megvásárlásához. Ebben meg érdekes módon Prága vezet, abban a szempontból, hogy itt kell a legtöbbet félretenni az átlagfizetésből egy 50 négyzetméteres lakás megvásárlásához, közel 12 évnyi nettó átlagfizetésre van szükség. Ezt követi a sorban Pozsony, ahol közel 10 év, tehát 9,9 év szükséges, majd Varsó következik a sorban, és Budapest csak a negyedik ebben a listában 7,8 éves megtakarítási időszakkal, a legolcsóbb pedig Bukarest. Itt 6,5 évnyi nettó átlagfizetésből jön ki egy használt 50 négyzetméteres lakására.
Na most akkor még van egy nagyon fontos piac, és gondolom, hogy minden fővárosban ez az egyik legerősebb piac, hiszen ha ilyen nehéz hozzájutni egy lakáshoz, akkor addig is lakni kell, tehát a bérleti piac. Hogy néz ki, mennyire drágák az albérletek? Ebben a rangsorban Budapest hogy áll?
Nagyon érdekes azt látni, hogy Budapesten, ha a lakásárakra azt mondjuk, hogy horrorisztikusan drágák, akkor az ugyanez igaz lehet az albérlet árakra, mert a 250 ezer forintos fővárosi átlagos lakbérszint, ami a havi 4 millió forintos kiadást jelent a bérlők számára, olcsónak semmiképpen sem tekinthető. Viszont, hogyha ezt is perspektívába helyezzük a régiós fővárosokkal összevetve, akkor még mindig Budapest számít az egyik legolcsóbb lokációnak. Mind abszolút értékben, mind pedig azt az arány vizsgálva, hogy a nettó átlagfizetés mekkora részét viszi el a havi átlagos bérleti díj. És ebből a szempontból érdekes szintén az abszolút lista, tehát hogy forintban kifejezve, hol mennyibe kerül egy 50 négyzetméteres lakás havi átlagos bérleti díja. A legtöbbet egyébként Varsóban kell fizetni. Itt közel 370 ezer forintba kerül egy 50 négyzetméteres lakás havi bérleti díja. A legolcsóbb pedig Budapest, a 247 ezer forintos átlaggal, és a többi nagyváros is, e között a két érték között helyezkedik el. Bukarest egy hajszálnyival drágább, mint Budapest, itt 249 ezer forint az átlag, és Pozsony és Prága pedig 330, illetve 350 ezer forint körüli átlagos albérletárakkal rendelkezik. Na most, hogyha ehhez hozzávetjük a nettó átlagfizetéseket is, hogy mekkora részét viszi el az albérleti díj, vagy a bérleti díj a havi havi nettó átlagfizetésnek, akkor Pozsony a legdrágább. Itt a fizetés közel 58%-át kell a kiadó lakások bérleti díjára elkölteni, hogyha valaki egy 50 négyzetméteres használt lakást bérelne. Ezt követi a sorban Varsó 53%-kal, majd Bukarest következik 46%-kal, és Budapest meg Prága egy hajszállal ettől elmaradva 45, illetve 44%-os részarány mutat. Tehát az látszik, hogy Bukarest, Budapest és Prága nagyjából ugyanazt az arányt mutatja, reál értelembe véve, hogy mennyit kell fizetni, mennyit kell a fizetésünkből albérletre költeni, és Varsó, illetve Pozsony már a drágább lokációknak számítanak, abból a szempontból, hogy a fizetés több, mint a felét elviszi csak a bérleti díj, és azért azt tegyük hozzá, hogy ezen felül, a bérleti díjon felül még a rezsi, illetve a közös költség is a bérlők terhét jelentik, és ez az arány már megközelítheti a 60-65%-ot a nettó átlag fizetéshez viszonyítva, ami kifejezetten nehezen megfizethető lokációknak számítanak, legalábbis Pozsony és Varsó tekintetében. Az ideális arány a lakhatási kiadások tekintetében az 30% körül van, tehát azt szoktuk mondani, hogyha a háztartás jövedelmi szintjében a lakhatási kiadások nem haladják meg a háztartás jövedelmének a harmadát, akkor az egy egészséges szerkezetű háztartási költségvetést feltételez.
Hát igen, akkor ettől mi még messze vagyunk, és hát a környező országok lakói sincsenek jobb helyzetben. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, tehát máskor is.
Köszönöm szépen.
Merre tart az irodapiac?
És ahogy azt a műsor elején ígértem, most az irodapiacról lesz szó. A vonalban van Kalaus Walter, a Newmark VLK Hungary ügyvezetője. Szervusz, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok a hallgatóknak!
Mi a helyzet az irodapiacon? Ugye én azt látom, hogy mintha nem pörögnének annyira az óriás daruk itt a Váci úton.
Ezt jól látod, valóban sokkal kevesebb darut lehet látni, mint az elmúlt években. Az irodapiac Budapesten hasonlóan sok más nyugat-európai és sok más világ számos országában, számos nagyvárosában fellelhető módon egy átmeneti állapotban van. Újra gondolja magát a piac, mondhatjuk ezt. Ugye az ingatlan piac mindig is egy ilyen barométerként szolgált a gazdasági élete vonatkozólag, és az ingatlan piacon belül azért az irodapiac mindig az ászlós hajó, az mutatja meg talán a legjobban azt, hogy mi történik a gazdaságban. Ugye itt azért nagyon sok olyan dolog történt és történik a világban, ami óvatosságra üti a cégeket, ezért senki nem rohan neki fejjel a falnak, és ugye az a konjunktúra, ami ez pár évvel ezelőtt volt, hogy mindenki szebben, jobban, nagyobban, újabbba akart költözni, aztán nagyon sokan aláírtak szerződéseket fantasztikus módon kiépített irodaterületekre, és soha nem használták, mert jött egy olyan dolog, amit úgy hívtunk, hogy Covid. A Covid hatása után ugye nagyon sokan azért még mindig otthon maradtak, hogy legalábbis nem jártak be az irodába. Tehát én rengeteg olyan irodaterület került a piacra, vagy volt a piacon, ami szép lassan, anélkül, hogy használták volna, elavultává. Ugye most pedig vagyunk egy olyan fázisban, hogy mindenki újra gondolja azt, hogy mire van szüksége, amikor azt mondjuk, hogy iroda, mennyit akar bejárni az irodába, és ennek mi a legmegfelelőbb módja. Persze közben van egy nagy adag bizonytalanság a gazdasági életben, tehát amit ma úgy gondolunk, hogy jó dolog, azt senki nem meri kimondani azt, hogy jövőre is, két év múlva, öt év múlva is ugyanolyan jó lesz. Tehát nagyon nehéz hosszú távra tervezni, és az irodapiacon még mindig a dominánsan azért minimum három, de inkább azért öt éves intervallumokban gondolkozunk, hiszen a szerződéseknek nagy többsége 5 éves szerződés. Tehát nagyon nehéz megmondani azt, hogy hova megyünk és hol leszünk 5 év múlva, és arra vonatkozóan egy olyan döntést hozni, ami időtálló lesz.
Na most itt említettem a Váci úti iroda folyosót, de hát ugye Dél-Budán is van egy nagyon jelentős irodalokáció. Ezekben a lokációkban is jelentős a csökkenés, vagy akár itt még nagyobb is lehet, mint a kisebb alpiacokon, ahol ugye eleve nem volt nagy irodaterület.
Igen, a Váci úti folyosó az alapvetően mindig is domináns volt, és a legnépszerűbb, meg a legnagyobb alpiac a budapesti irodapiacnak. Úgy kell elképzelni, hogy megközelítjük most már a 4,5 millió négyzetméter teljes stokba Budapesten, picivel kevesebb, 4,450 azt hiszem a fontos szám. Ugye ebből 3,6 millió spekulatív A és B kategóriás épületek, ezeknek megközelítőleg 30%-a, kicsit kevesebb 27-28%-a van a Váci úti folyosó. A másik legnagyobb piac, amit említettél, ugye a Dél-Buda, főleg az elmúlt években kialakult Kopaszigát és Budapart fejlesztések, azért jelentősen megnövelték ennek az alpiacnak is a jelentőségét, de ott van még számos nagyon komoly fejlesztés. Ez a második 20%-kal. Tehát, hogyha ezt a kettőt összetesszük, akkor azt mondom, hogy jóval több, mint a budapesti irodapiac fele, megközelíti a majdhogy nem a kétharmadát. Tehát ami zajlik a Váci úton, meg Dél-Budán, ez a két nagy pólusa a budapesti ingatlanpiacnak. Itt azért tökéletesen lemérhető az, hogy mi zajlik az egész piacon, bár én mindig óvaintek mindenkit, hogy általános statisztikai számokat nézzünk, hiszen az, hogy mondjuk a Váci úton mennyi az üresedés, az nem fogja érinteni azt a céget, aki Dél-Budára szeretne menni, és vice versa. Tehát egy picit mindenki aggódik most amiatt, hogy 14% fölé ment Budapesten az átlagos üresedés. Körülbelül 10 évvel ezelőtt volt hasonló szám a piacon, akkor egy magasabb számról jöttünk le ide, és szépen lementünk, hát 5% alá, az volt talán a legalacsonyabb. De ez nagyon fontos, hogy melyik alpiacon keresem azt a megoldást, ahol én irodát szeretnék találni, és milyen fajta épületbe szeretnék menni. Hiszen ez a 14% is dominánsan különbözik, hogyha egy picit levontom azt, hogy az új épületekben, kvázi 5 évnél fiatalabb épületekben mekkora az üresedés, és azt mondom, hogy a régi épületekben, ami egy komoly problémát okoz a piacon, kvázi réginek nevezzük azt, ami már 20 év fölötti életkorral bír, jóval magasabb ez az üresedési ráta, ott megközelíti a 20%-ot, ilyen 18% körül van, amíg az új épületekben ez sokkal inkább ilyen 11-12%.
Az, hogy egyre több a korszerűtlen irodaépület, viszont nem nagyon vannak fejlesztések, ez néhány év múlva nem jelenthet komolyabb problémát a piacon?
Én optimista vagyok, bár a budapesti irodapiacon nagyon-nagyon kevés fejlesztést lehet látni, hogyha az állami szférához tartozó bérlőknek készülő fejlesztéseket kiveszük a pakliból, akkor nagyon kevés van. Ugye van egy épület a Váci úti körösön, amik a nyári időszakra készül el, van egy másik épület, aminek a fejlesztése most kezdődött, és van a belvárosban egy másik épület, ami félkész állapotban áll. Tulajdonképpen be is fejeztük a sort, tehát nincsen több fejlesztés. Én úgy gondolom, hogy ez problémát fog jelenteni hosszabb távon, hiszen ahogy kilábaltunk ebből az átmeneti időszakból, és ahogy körvonalazott az, hogy az irodai felhasználók mit szeretnének hosszabb távon, el fogják kezdeni keresni a korszerű épületeket. Abból nagyon kevés van. Tehát hosszabb távon szerintem, aki most mer fejleszteni, és neki mer vágni egy spekulatív fejlesztésnek, én szakmai szempontból azt mondom, hogy az nagyon komoly sikereket érhet el. Ugyanakkor, ahogy te is mondtad, van egy olyan része a piacnak, ami nagyon komoly problémákkal küzd, hiszen 20-20 éves épületekről beszélünk. És hogyha pedig azt nézem, hogy a mai budapesti irodapiacnak körülbelül a 60%-a az 15 évnél idősebb épületből áll, akkor nagyon komoly problémák elé nézhetünk. Ezt még tetőzi az is, hogy a következő 1-2 évben több mint 200 ezer négyzetméternyi területet fog maga mögött hagyni az állami szféra. Ugye az állami szféra volt a legnagyobb játékosa a budapesti irodapiacon, ők béreltek a legtöbb területet, ők viszont szép lassan, ugye a 3 kijelölt csomópontban szép lassan költöznek ki a bérirodaházakból. És maguk mögött hagynak több mint 200-220 ezer négyzetméternyi olyan területet, ami szinte biztos, hogy nagyon komoly felújítást igényel annak érdekében, hogyha azt újra irodaként szeretnénk hasznosítani. Tehát ez nagyon komoly felfájás azoknak a bérbeadóknak és fejlesztőknek, akik tulajdonában vannak azok az épületek, ahonnan kiköltöznek.
És hát a számukra mi lehet ott a megoldás? Ott a felújítással jöhet egy nagyon komoly funkcióváltás is, vagy legalább részbeni átalakulás, tehát mondjuk tovább szélesíteni az úgynevezett vegyes funkciót?
Igen, ezek a tulajdonosok, ezek a bérbeadók folyamatosan vizsgálják azt, hogy lehet tenni azzal az épülettel, azzal az épület résszel, hiszen itt azért matematikáról van szó, tehát hogyha bele kell nekik tenni 800-900 ezer, 1500 eurót négyzetméterenként, akkor egy olyan bérleti díj jön ki, amit az új épületek esetében kérnek el a bérbeadók. Ugye a budapesti irodapiac azért kezd nagyon szofisztikáltá válni, a bérlők nagyon komoly igényekkel lépnek föl, tudják, hogy mit keresnek, viszont ne felejtsük el, hogy mindig nagyon árérzékeny. Tehát egy fél euróért, egy euróért nagyon sok esetben inkább a kevésbé modern, vagy kevésbé új, vagy felújított épületet választhatják bizonyos bérlők. Természetesen vannak azok a bérlők, multinacionális cégek, akik azt mondják, hogy nekik a legújabb kell, nekik a legjobb kell, nekik olyan kritériumoknak kell megfelelni, amit csak az a bizonyos épület tud, de azért a piac nagyon domináns része árérzékeny. és ezért van ez a komoly probléma, hiszen nem jön ki a matek. Hogyha azt a volumenű felújítást kell csinálni ezekkel az épületekkel, amit megkövetel az, az a technikai és műszaki szint, amire föl kell hozni azt az épületet, hogy versenyképes legyen, akkor a bérleti díjat nagyon nehéz versenyképes szinten tartani, hiszen ez teljesen egyértelmű, hogy egy új épületnek az ára az magasabb lesz, és ezen az áron nem tudok egy 20 éves, még akkor sem, hogyha felújított épületet bérbe adni.
Én nagyon köszönöm Kalaus Walternek, a Newmark VLK Hungary ügyvezetőjének, hogy rendelkezésünkre állt, tedd máskor is.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Ingatlan üzlet.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ingatlan üzlettel legközelebb, egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Kérem, tartsanak velem akkor is, illetve addig is hallgassák rádiónkat. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
Ingatlan üzlet. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu-n.